Kedves rádióhallgatóm! A Lukács evangéliuma 17. fejezetében az Úr Jézus figyelmezteti tanítványait annak súlyosságára, hogy az ember valaki mást bűnbe sodorhat. Beszél a megbocsátásról és a hűséges szolgálatról. Egyedül Lukács jegyzi föl azt a példázatot, ami a mester iránti hűséges szolgálatot írja le. Ugyancsak ő jegyzi föl egyedül a 10 leprás meggyógyítását, akik közül egy visszatért az Úrhoz, hogy hálát adjon neki. Az Úr a botránkoztatásról szóló figyelmeztetéssel kezdi. Azután így szól tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Lukács evangéliuma, 17. rész, 1. és 2. vers. Itt az Úr nagyon komoly üzenetet közöl. Őszinte leszek irántad, mert azt hiszem, inkább lennék bármi, mint hogy kábítószereket adjak el a fiataloknak. Azt hiszem, hogy a kábítószer árusítók büntetése nagyobb lesz, mint bárki másé. Súlyos felelősség az, ha valakit, különösen a fiatalokat bűnre csábítja más. Van még annál is rosszabb, mint a pokolba kerülni. Ez pedig az, hogy valaki a pokolba kerül, és ott a fia vagy a leánya ezt mondja neki. Apu, azért kerültem ide, mert téged követtelek. Ez a legfélelmetesebb sors, ami várhat az emberre. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Lukács evangéliuma, 17. rész, 3. verstől a 6. versig. Más szóval, az Úr Jézus tanítványainak késznek kell lenniük a megbocsátásra. Nem azt mondja, hogy aki megbotránkoztat, azt nem kell megdorgálni. Láttatni kell vele a hibáját, de amikor őszintén megtér, akkor meg kell neki bocsátani, még ha újból és újból elköveti is bűnét. Jézus megint nagyon szigorúan nyilatkozik. Sokan beszélnek a szelíd Jézusról, de ha elolvasod valamelyik ige szakaszt, rájössz, hogy nem mindig szelíd az Úr. Szelíd volt a gyermekek iránt, de nem volt szelíd azok iránt, akik megbotránkoztatták őket. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Lukács evangéliuma, 17. rész, 7., 8. és 9. vers. Hadd alkalmazzam ezt az ige szakaszt. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy mivel próbálják követni a hegyi beszédet, és jók a fele barátjuk iránt, próbálják őt szeretni, akkor egy napon Isten megveregeti a vállukat, és így szól, milyen derék ember vagy, megérdemled a mennyországot. Ha megtartod a 10 parancsolatot és a hegyi beszédet, amit nem vagy képes megtenni, csak azt teszed, amit mindenképpen meg kellett tenned. Azt gondolod, hogy ezért kapod az üdvösséget? Barátom, ezt tenned kell, mint Isten egyik teremtményének. Föl kell ismerned, hogy az üdvösség ajándék. Azért nem lehet megdolgozni. Isten törvényének megtartása kötelesség. Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Lukács evangéliuma, 17. rész, 10. és 11. vers. Gondolj arra, hogy az Úr Jézus Jeruzsálem felé halad. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliuma, 17. rész, 12. verstől a 16. versig. A farizeus erre összehúzta a szemöldökét. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Lukács evangéliuma, 17. rész, 17., 18. és 19. vers. Jézus meggyógyított 10 leprást. Csak a köztük levő samaritánus tért vissza, hogy hálát adjon Jézusnak azért, amit vele cselekedett. Jézus azután megbocsátotta a bűneit is. A másik 9 leprás meggyógyult, de nem részesült megváltásban. Hálának kell a hívő ember szívét betöltenie. Miért megyünk vasárnap gyülekezetbe? Azért, hogy Istent imádjuk, és megköszönjünk neki mindent, amit értünk tett. Isten tiszteletünk egy része az iránta való hálaadás. Istennek csak hálát tudunk adni. Milyen csodálatos, hogy hálánkat elfogadja a mi mindenható Istenünk. Még kéréseinket is hálaadással terjesztjük Isten elé. Legyen hálás a szívünk Isten iránt. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják: íme itt, vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. Lukács evangéliuma, 17. rész, 20. és 21. vers. Jézus beszél arról a tényről, hogy Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Kiknek mondja ezt? Válaszol azoknak a farizeusoknak, akik követelték, hogy mondja meg, mikor jön el az Isten országa. Jézus nem azt mondja, hogy Isten országa ezeknek az istentelen és ellenséges farizeusoknak a szívében van. Inkább azt mondja, hogy Isten országa köztük van a király Jézus Krisztus személyében. Éppen ott áll előttük. Korunk egyik legnagyobb megtévesztése az, hogy az ember képes megjavítani önmagát és ezt a világot, és fel tudja építeni Isten országát Isten nélkül is. Arra számít, hogy elhozza az 1000 éves békeországot Krisztus beavatkozása nélkül is. A királyság dicsőséges napja volt Krisztus sok beszédének a témája. Valójában hangsúlyozta a jövőt, az ő eljövetelét és visszatérését. A múltban egy liberális teológus, aki azt tanította, hogy Jézus erkölcs tanító volt, beleunt abba, hogy másokat szajkózzon, és tanulmányozni kezdte Isten igéjét, az Úr Jézus Krisztus szavait. Fölfedezte, és könyvet írt róla, hogy Krisztus eszkatológiai tanító volt, és hogy fő témája a jövőről, az ő második földre jöveteléről szólt. Fontos ez az ige szakasz, amelyben az Úr figyelmezteti tanítványait, hogy ne járjanak téves utakon visszatérését illetően. Krisztus visszatérése két fázisban történik. Az elsőt úgy nevezzük, hogy az egyház elragadtatása, amikor az igazi hívőket magához veszi. Erről szól az 1. Tesszalonikai levél 4. részében a 13. verstől a 18. versig terjedő ige szakasz. De ebben az ige részben beszél visszatérésének második fázisáról is, amikor azért jön vissza, hogy létrehozza királyságát a földön. Ez az elragadtatás után következik be. A tanítványoknak pedig ezt mondta: jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott, vagy íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Lukács evangéliuma, 17. rész, 22. és 23. vers. Amikor először eljött az Úr Jézus Krisztus, akkor nem ismerték föl, mert hódító mesiás érkezésére vártak, aki majd megszabadítja őket Róma keze alól. Ehelyett csecsemőként jött, és egyszerű emberként élt. A következő alkalommal nem elszigetelt helyre érkezik, mint először, amikor Betlehemben megszületett, hanem dicsőségben jön el. Ezért figyelmezteti őket, hogy ne figyeljenek azokra, akik azt mondják, hogy itt vagy amott van, és ne figyeljenek azokra, akik meghatározzák jövetelének pontos idejét. Éppen ezért nem szabad Krisztus eljövetelét dátumhoz kötni. Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre billan fel és fénylik, úgy jön el az emberfia is az ő napján. Lukács evangéliuma, 17. rész, 24. vers. Amikor az Úr Jézus eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát, akkor ez olyan látható lesz, mint a villámlás. Hasonlítsd ezt össze Máté evangéliuma 24. részének leírásával. Előbb azonban még sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie ettől a nemzedéktől. Lukács evangéliuma 17. rész 25. vers. A kereszt benne volt Isten programjában. Ő felment a keresztre, hogy megmentsen téged és engem. Programját nagyon világossá tette. Szenvedni fog, és elutasítja a saját népe. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Lukács evangéliuma, 17. rész, 26. vers. Miként történt Noé napjaiban? Miért említi az Úr Noé korát? Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Lukács evangéliuma, 17. rész, 27. vers. Mi volt a baj ezekkel az emberekkel? A házasságkötés nem rossz. Mi baj van az evéssel és az ivással? Ennünk és innunk kell, hogy életben maradjunk. Miért ezeket említi Jézus? Azért, mert Noé nemzedéke úgy élt, mintha nem létezne Isten, amikor az ítélet a küszöbön volt. Ma az emberek esznek és isznak, és már nem is házasodnak, hanem együtt élnek, és nem ismerik fel, hogy Isten ítélete vár rájuk a jövőben, hogy mikor, nem tudjuk. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Lukács evangéliuma, 17. rész, 28. és 29. vers. Ez félelmetes jövő, amiről itt az Úr beszél. Lót egészen más volt, mint Noé, és mégis vannak köztük hasonlóságok. Sodomában senki nem esett pánikba, nem sietett eladni vagyonát, hogy kimeneküljön a városból. A tőzsdepiac nem omlott össze azért, mert Lót hirdette az ítélet közelgését. Egyszerűen nem hittek neki. Isten nem pusztította el a várost, amíg Lót el nem távozott onnan. Isten nem hozza el a nagy nyomorúságot sem a földre, ami közvetlenül megelőzi Krisztus földre jövetelét, amíg el nem viszi övéit a világból. Érdekes, hogy Lótot használja példagyanánt itt, amit nem említ a Máté evangéliuma 24. részében leírt Olajfák hegyi beszédében. Máténál ugyanis arra a kérdésükre válaszol, hogy mi történik akkor, amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Itt Lukácsnál a téma szélesebb körű. Sodoma a bűne miatt a pusztulás szélére sodródott, és mihelyt Lót elhagyta a várost, rászakadt az ítélet. Azt hiszem, hogy mihelyt a hívők az elragadtatáskor távoznak a földről, elkezdődik a nagy nyomorúság. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Lukács evangéliuma, 17. rész, 30. vers. Istennek van népe a világon, akik Lóthoz hasonlítanak sok tekintetben. Jól lehet bíznak Krisztusban, mint megváltójukban, megalkusznak a világgal. Még mint hívők is kiragadtatnak a világból a nagy ítéletnap előtt. Ma a világ nem hallgat az egyházra. Lót korában azt hitték, hogy tréfál. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Lukács evangéliuma, 17. rész, 31. vers. Máténál az Olajfák hegyén mondott beszéd leírásában az Úr Jézus azt a korszakot nagy nyomorúságnak nevezi. Emlékezzetek Lót feleségére. Lukács evangéliuma, 17. rész, 32. vers. Ő példája azoknak, akik nem hittek Istenben. Voltak lányai és barátai Sodomában. Valószínűleg bridge party lett volna azon az estén. Ezért mondogatta, menjünk vissza. Miért tekintett hátra? Nem hitte el, hogy Isten elpusztítja azt a várost. Ezért emlékezzünk Lót feleségére. Fontos, hogy higgyünk Istenben. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Aki pedig elveszti, megtartja azt. Lukács evangéliuma, 17. rész, 33. vers. Ez az egyik legnagyobb ellentmondása a Szentírásnak. Azon a napon nagy igyekezettel akarják megmenteni az emberek az életüket, de már túl késő lesz. Késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük életünket, és átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak. Aki akkor akarja megmenteni az életét, már hiába teszi. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Lukács evangéliuma, 17. rész, 34., 35. és 36. vers. Most visszatérünk Noé napjaihoz, amit először említett. Noé napjaiban kiragadtatott el a világból. Kimaradt a világban. Ez nem az elragadtatás, amiről az Úr beszél. Ez, ahogy Máté evangéliuma 24. részének 37. versétől a 41. verséig olvassuk, közvetett utalás a hitetlenek eltávolítására, akik ítéletre kerülnek, és ugyanakkor a földön maradnak azok, akik belépnek a millenáris királyságba. Figyeld meg, hogy Krisztus érzékeltette, hogy a föld gömbölyű, mert az egyik ember az ágyban lesz, és a másik kint dolgozik a mezőn. A föld egyik oldalán éjszaka lesz, és a másik oldalán nappal lesz. Azok pedig ezt kérdezték tőle: hol, Uram? Ő pedig így felelt: ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük is. Lukács evangéliuma, 17. rész, 37. vers. Hasonlítsuk össze ezt a Jelenések könyve 19. részének 17. versével. Ezt nevezzük a harmagedóni csatának, ami ténylegesen Harmagedón háborúja, és akkor lesz vége, amikor eljön Krisztus, hogy megalapítsa királyságát a földön. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy figyelmeztettél ismét az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Segíts szent lelked által, hogy figyeljem az idők jelét, és éjjel és nappal szüntelenül készen legyek eljövetelére. Amen.